Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imában azt kérjük Istentől, amire szükségünk van, ám érezzük, hogy más kérdések is felmerülnek. Ezek az ő kérdései, amelyek a jóra hívnak és mélyebb szeretethez vezetnek el. Isten párbeszédbe lép velünk, segít, hogy érettebbé váljunk a valóban fontos dolgokban, az életadásban, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A Dunán valaha tapasztalt egyik legnagyobb árvízként marad meg a magyar vízügy történetében a mostani, amelyben komoly veszélyben is voltunk, mondta a kormányfő a TV2 műsorában kedden este. Orbán Viktor hangsúlyozta, az ország hatalmas munkát végzett, és most már az anekdóták jönnek elő, meg a lelkileg felemelő pillanatok, de voltak veszélyes időszakok is. Ha nem lett volna ilyen olajozott az együttműködés a védekezésben résztvevők között, ebből nagyba is lehetett volna, jelentette ki. Magyarország megvédte magát, és sokadik alkalommal bizonyítottuk be saját magunknak, hogy Magyarország ezt meg tudja csinálni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök, aki a dunaszekcsői védekezés megtekintése után érkezett az interjúra, azt közölte: végeredmény hirdethető, Magyarország árvíz 1-0, és bár az apadás szokott néha gondot okozni, de most erre sem számítanak. A nemzetközi közösségnek meg kell előznie a közel-keleti válság további eszkalációját. Ez ugyanis igen súlyos kihatással lenne a világ biztonságára, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy a közel-keletről az elmúlt napokban és órákban igen nyugtalanító jelentések érkeztek. Az ukrajnai háború mellett ez a konfliktus is egyre közelebb kerül az eszkalációhoz, a válság tovább terjedéséhez, ami szintén jelentősen alááshatja a világ biztonságát. Libanon bevonása a konfliktusba, én azt gondolom, hogy önmagán túlmutató jelentőséggel bír, hiszen ha konfliktusba még egy országot bevonnak, akkor ez a konfliktus nem áll meg annak az országnak a határainál, figyelmeztetett. Én azt gondolom, hogy a libanoni emberek nem tehetnek arról a válságról, amely kialakult. Így nagyon remélem, hogy a libanoni embereknek nem kell majd szenvedniük emiatt a válság miatt, fogalmazott Szijjártó Péter. A kormány elkötelezetten támogatja az iskolákban a környezeti nevelést, a zöld szemlélet terjesztését, mondta Budapesten Keszthelyi Nikoletta, az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára, az iskolakerti alapozó alapprogram 5. ütemének eredménybemutató záró rendezvényén. Keszthelyi Nikoletta beszámolója szerint a környezetvédelem területén jelentős fejlődés volt az utóbbi években, ugyanakkor a korszerű jogszabályok megalkotása nem elég a zöld szemlélet kialakításához. Szükséges az is, hogy azt már a tanintézményekben elsajátítsák a fiatalok. Ehhez nélkülözhetetlen a környezeti nevelési programok támogatása a kormányzat részéről, hangsúlyozta. Az Európai Uniós Tanács magyar elnökségének prioritásai, a többi között a versenyképesség, valamint a bővítéspolitika általános támogatást élveznek az Európai Unión belül, szögezte le Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. A tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatón Bóka János elmondta: az ülés lehetőséget adott arra, hogy a magyar elnökség bemutassa prioritásait, köztük a bővítéspolitikát. Bízunk abba, hogy a bővítés továbbra is az Európai Unió legsikeresebb politikája tud maradni, és abba, hogy megmarad objektív és érdemi folyamatnak, szögezte le. Kiemelte: nagyon fontos, hogy a politikai figyelmet újra sikerüljön a Nyugat-Balkánra irányítani. Hozzátette: bízik benne, hogy valamennyi nyugat-balkáni tagjelölt ország érdemi lépést tud tenni a magyar elnökség ideje alatt az uniós csatlakozás felé. Végül az időjárásról. Délelőtt nyugat, délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Késő délután este felé az északkeleti megyékben is. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Majd este felé a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. A déli délnyugati szél több helyen megélénkül. Zivatar környékén erős vagy viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet napközben 19 és 24 fok között alakul, de az északi középhegységben ennél hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni.
Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, két tojás, kevés olaj, három gerez fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a három gerez fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint rákockázzuk, és takaréklángon ráolvasztjuk erre a tojásra, utána lehűtjük, és hűtőszekrénybe megdermesztjük. És amikor megdermedt, akkor kivesszük az egészet, és habverővel habosítjuk. Ez úgy viselkedik, olyan íze van, mint a kacsazsírnak, tehát olyan kicsit ikrás lesz, egy kicsit azok a kis tojáspörcöcskék, mint hogyha kis töpörtő lenne benne, és az íze, a állaga is nagyon hasonlít a kacsazsírra. Hát ezt friss kenyérre vagy pirítós kenyérre fogyasztjuk, és hát ezt megszórhatjuk különböző csirákkal is, amitől mindjárt fogok szólni, hogy ebbe az időszakban érdemes ilyeneket készíteni. Akkor már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakban. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók egy darab vöröshagyma, négy gerez fokhagyma, olaj, egy evőkanál élesztő, két deci zsemlemorzsa, két-három deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és két darab tojás, 10-15 deka füstölt sajt, és 15 deka margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni, vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, hogy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint egy evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, borzs, delikát, még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot, és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyére, ahogy a Csikós Judit javasolja, de friss kenyére is, ezt is készítettem már egy kalász rendezvényre, és ott nagyon ízlett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett a Biblia helyes táplálkozásról, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriba. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fejvörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 kereszt összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. 1 kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vörös hagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűzről levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztőpástétomat. A májasra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefagyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget. És nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakba hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát a fokhagymával, hozzá szeleteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor 1-2 körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, 1 kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe 1-2 hétig, hát lilahagymából, abból bőven az 1,5 kilóból legalább készüljön.
Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
Én most 4 magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustárcsirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsó, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanál mag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2 kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz. Nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2, hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételbe használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss mogyoró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételbe használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ezt többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár petrezselyem gyökeret, mert az már látom én is most a kertben, nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld petrezselyemet zellerrel, lestjánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges petrezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk az alapján.
Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsi odafigyelés is, hogy amikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyi a telítetlen zsírsav benne, meg tehát egyáltalán nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a pulyka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebbe, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkockatartóba raktam bele, vagy ilyen fél decis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.
Beszéljünk házi praktikákról is.
Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek. Na és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy eszet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem gondolni, mi is van nekem otthon vörös réz vagy sárga réz, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecetkeverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy-egy vagy két réz lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós, ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31 nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hidegecetes vízben mártjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye az jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha a hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jól kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, egy éjszakára körülbelül 2 deci ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályváza tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt. Ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg, de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyanannyi cukorral semlegesíthetjük a sóságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a hal íz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után jobban kifésülhető hajmosás után. Gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze később meg magunknak csináltuk, de nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt, sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben ereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk, és hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablaka későbbiekben sem.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az Otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémiához. Normákra van szükség a mesterséges intelligencia etikus használatához. A pápa elismerését fejezte ki a karácsonyi verseny miatt, amely Krisztus békéjét és örömét közvetíti. A tihanyi apátság ne csak szép legyen, hanem Krisztus hiteles tanúja. Stúdióbeszélgetés Mihály Jeromos Pergyel atyával. Ferenc pápa. Normákra van szükség a mesterséges intelligencia etikus használatához. Az antropocén kor és a mesterséges intelligencia kihívásairól és kockázatairól tanácskozott a Pápai Tudományos Akadémia az elmúlt napokban. Mindannyiunkat egyre jobban aggaszt az a hatás, amit az emberiség a természetre és az ökoszisztémára gyakorol. A Pápai Tudományos Akadémia egyik tagja, Paul Crutzen írta le ezt a jelenséget úgy, mint az antropocénkor. Mint ahogy az intézmény az elsők között foglalkozott, az emberi tevékenységnek a teremtett világra tett növekvő hatásával, tanulmányozta az ezzel kapcsolatban felmerülő kockázatokat, problémákat. Az antropocénkor egyre inkább ráirányítja a figyelmet a természetre és az emberekre tett drámai következményekre, főként a klímaválság és a biodiverzitás csökkenése terén. Ezt állapította meg beszédében Ferenc pápa, akinek gondolatait írásban adták át a Pápai Tudományos Akadémia közgyűlésének, mivel enyhe influenzája miatt elmaradt a hétfői audiencia. A Szentatya hálás, amiért a tudósok ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak továbbra is, különösen a szegények és a kitaszítottak esetében. A tudományoknak mindig szem előtt kell tartaniuk azt, hogy minden ismeret és tudás a fizikai világról arra szolgál, hogy segítse a személyek méltóságát és az emberiség összegészét. Idei ülésükön az újításokkal kapcsolatban a mesterséges intelligencia kihívásait vizsgálták meg, mely jótékony hatással lehet az emberiségre, az orvostudomány és az egészségügyi ellátás terén, segíthet megóvni a természetes környezetet, lehetővé téve az erőforrások fenntartható használatát, tekintettel a klímaváltozásra, főként a gyermekek és a sérülékeny felnőttek számára. A pápa figyelmeztet, hogy fel kell ugyanakkor ismerni és meg kell előzni a kockázatot, melyet a mesterséges intelligencia manipulatív használata jelenthet, a közvélemény alakítása, a fogyasztási szokások befolyásolása és a választási folyamatokba való beavatkozás céljából. Minden tudományos és technológiai haladás emberi és etikai dimenziót hordoz magában, ezért az egyház meggyőződése az, hogy minden személy méltóságát és a testvériséget kell, hogy szolgálja. Ha az egyenlőtlenséget és a konfliktusokat növeli, akkor nem hívhatjuk valós fejlődésnek. Így módon tehát jobban oda kell figyelni és tanulmányozni kell a mesterséges intelligenciának az egyes népekre és a nemzetközi közösségre gyakorolt hatását. A Pápai Tudományos Akadémia ebben az összetett kérdésben megfelelő normákat kíván kidolgozni a kockázatok megelőzésére és a jótékony hatás erősítésére.
A pápa elismerését fejezte ki a karácsonyi versenyért, amely Krisztus békéjét és örömét közvetíti. Az éves karácsonyi verseny Christmas Contest résztvevőihez intézett beszédében a Szent Atya hangsúlyozta, hogy a gyermek Krisztus ad értelmet életünknek. Jézus Krisztus megtestesülése, aki igazi békét hoz a világnak, és mennyire szükségünk van rá ma, az évszázadok során minden nyelv és kultúra számtalan művészét inspirálta, akik megmutatták a testvériség útjait a világban. Ferenc pápa erre mutatott rá a 2024-es karácsonyi verseny résztvevőihez intézett beszédében. Előkészített beszédét átadták a résztvevőknek, mivel törölték a pápa hétfői audienciáit, hogy felgyógyulhasson influenza-szerű tüneteiből a közelgő 46. külföldi apostoli útja előtt, amely Belgiumba és Luxemburgba vezet szeptember 26-a és 29-e között. A karácsonyi koncert a Gravissimus Educationis pápai alapítvány által szervezett koncert, amelynek célja, hogy hangot adjon a fiataloknak azáltal, hogy felkéri őket új dalok alkotására, melyeket a karácsony és annak értékei ihlettek. A versenyt a karácsonyi koncertet megelőző időszakban rendezik meg, amelyen az első helyezettek darabjai csendülnek fel. Szeretném veletek, fiatal énekesekkel és zenészekkel együtt felidézni, akik elköteleztétek magatokat a karácsony értékeinek népszerűsítésében, hogy Jézus születését egy mennyei ének kísérte. Dicsőség Istennek a magasságban, és békesség a földön azok között, akik szeretik őt, fogalmazott Ferenc pápa. Majd hangsúlyozta, hogy a résztvevők tagjai egy nagy mozgalomnak, amely mindig kifejezi Isten szeretetét, amely emberré lett Jézus Krisztusban. Ez a szeretet a szívetekhez szól. A pápa emlékeztette őket arra, hogy az Úr a történelem során békét hozott a világba, amelyre oly nagy szükség van, és utat nyitott a testvériségnek. Művészi hivatásotok, emberi és keresztény utatok kifejezése iránti vágyatokban mindannyian különböző módokon érzitek a megtestesült szeretet misztériumának vonzerejét, állapította meg Ferenc pápa. A Szent Atya elcsodálkozott, hogy a reményről énekelnek azoknak a társaiknak, akik számos ok miatt elvesztették azt, beleértve a szenvedést, betegséget, háborút, kényszermigrációt, családi, iskolai vagy baráti problémákat. Talán néhány fiatalt megérint a tanúságtételetek, jegyezte meg a pápa. Ezt követően felhívta a figyelmet, hogy nagy szükség van a fiatalok tehetségére és kreativitására, akiket nem a pénz vagy a siker bálványai motiválnak, hanem a szépség, a testvériség és az életünket megmentő és annak értelmet adó Jézus iránti szenvedély.
Szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén Jeremiás Schröder német bencés apát személyében új prímás apátot választott a római Szent Anselm apátságban összegyűlt bencés konföderáció. Köztük Hortobágyi Cirill, Pannonhalmi bencés prézes főapát, Sárai Szabó Kelemen győri és Mihály Jeromos tihanyi bencés perjel. A rákövetkező napokban felkereste a Vatikáni Rádiót Jeromos Perjel atya, aki stúdiónk mikrofonja előtt mesélt a tihanyi bencés közösség életéről és küldetéséről. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat.
Stúdiónk vendége Mihály Jeromos atya, Tihanyi Perjel, aki a Veszprémi érsekség területén egy kisebb egyházmegyének a vezetője. Helyes ez a megközelítés, Jeromos atya?
Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit. Merész kijelentés ez, László atya, de az igaz, hogy elég sok templomban, 8 templomban látja el a Tihanyi Bence és Apácsek szerzetes közösség a lelkipásztori szolgálatot. 1990-ben, amikor a bencések visszatértek a Tihanyi plébániára, úgy döntöttek, hogy a közösségünk, a szerveződő közösségünk, a fejlődő közösségünk egy olyan irányt vesz, amiben nagyon fontos számunkra a lelkipásztori tevékenység, Isten népének megszentelése. És ezt úgy tudjuk ellátni, hogy 2 plébániát, a Tihanyit és az Aszófi plébániát látjuk el mi szolgálattal.
Ez volt induláskor.
Igen, és azóta ezeknek a plébániáknak a filiái is csatlakoztak hozzánk. Így Aszófőhöz alapból is tartozott 5 filia, Balaton udvari, Balaton szőlős, örvényes, fövenyes. Közben 2012-ben az addig bencés tulajdonban lévő Balatonfüredi kerek templom csatlakozott a Tihanyi plébániához templomigazgatóságként, és így lassanként bővülnek a lelkipásztori helyeink.
Nyilvánvaló, hogy ez az általam használt kifejezés, hogy kis egyházmegye, ez egy nagyobb önálló rész, mint mondjuk egy önálló plébánia, tehát együtt azt imádkozzuk, hogy a mi püspökünket, és akkor Udvari György érsekatyára gondolunk, mert ő a főpásztora, és felelős gondnok az összes helyi plébániának. Ezt a szolgálatot, ennek a sok templomnak a lelki ellátását az egész Tihanyi Bencés közösség saját küldetésének érzi?
Azt gondolom, igen, amikor egy monostorról beszélünk, ahhoz nagyon fontosan hozzátartozik, hogy milyen szolgálatot látnak el a szerzetesek. Imádkozzál és dolgozzál. És számunkra maga a lelkipásztori szolgálat az szervesen hozzátartozik a monostor küldetéséhez, hiszen azt látjuk, hogy a világban nagy szükség van arra, hogy a szerzetesek a maguk karizmájával, a közösségi életével, az ima tapasztalataikkal odaálljanak a szép liturgiával, amit a Bence is reméljük, hogy meg tudnak valósítani, azzal kilépjenek a szűken vett monostor falai közül, és az emberek mellé álljanak, meghallgassák őket, segítsék őket a szentgyónások által, a szentmisék által, a lelkipásztori szolgálata, a betegek szolgálata által, mi magunk is, megtartva a bencés lelkiségünket, az imádságból fakadó és a szentírásból fakadó lelkiségünket, ezzel oda tudunk állni az emberek mellé, és ez egy nagyon fontos küldetése, azt gondolom, a Tihanyi Bencés szerzetes közösségnek.
Tehát nem csak azoké ez a küldetés, akik ténylegesen kimennek misét tartani, meg liturgiát végezni a plébániákra, hanem az egész bencés közösséget sajátos lelki küldetésének érzi.
Hát maga a szerzetes közösség, a kommunió az erről szól, hogy nem választható szét maga a küldetés, a közösség, hanem mindenki odaáll, az időszerzetes is, aki vagy csak imádsággal, vagy azzal, hogy a szentgyónásban részt vesz, hatalmas szolgálatot tud tenni, és így összességében a feladatok elosztásában is talán egy picit plusz tudunk hozzáadni azzal, hogy közösségként veszünk részt egy-egy szolgálatban.
Tihany egyidős a keresztény Magyarországgal. Sajátos küldetést töltött be a történelem során, és ez a küldetés nem csak lelkipásztori küldetés, nem csak egy monasztikus szerzetes otthon élete, mint ajándék meg misszió a környék számára, hanem hordoz egy kulturális feladatot is. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a bencészség, ahogyan megjelent Szent Benedek, aztán Nagy Szent Gergely pápa után, végül is hozta magával a földnek, meg a léleknek is a kultúráját. Mi ebből a régi örökségből a mostani Tihanyi Perjelség feladata, főként a kultúra ápolása terén?
Sokszor szokták azt a kifejezést használni, hogy a monostornak van szelleme, van génius loci, a hely szelleme, és Tihanyhoz mindenképpen hozzátartozik a történelemből eredőleg a magyarsághoz való kapcsolódásunk, és azt gondolom, hogy az a történelmi súlya, ami van az apátságnak, első András király sírját őrizzük, és az egész történelmünkön keresztül valahol mindig bekapcsolódott a magyar nemzeti értékek a keresztény értékekkel összekapcsolódtak a Tihanyi apátságban, és mindig kaptunk valami olyan ajándékot, értéket, amit továbbadhatunk az embereknek. Mi magunk a kulturális küldetésünkre, vagy akár a turizmusban betöltött helyünkre úgy próbálunk tekinteni, mint hogy ezeket a keresztény és nemzeti értékeket egy kicsit megfordítva, kicsit talán becsomagolva, ha mondhatjuk ezt a kifejezést rá, megmutassuk azoknak az embereknek, akik hozzánk érkeznek, akik nem biztos, hogy csak egy szentmisére érkeznek, nem biztos, hogy a szentgyónásukat szeretnék elvégezni, hanem akár turistaként, látogatóként, zarándokként megérkeznek helyre, ahol ők várnak valamit, szeretnének ajándékot kapni, és mi azt gondolom, hogy ebben mint kulturálisan, mint lelkileg hozzájárulunk, hogy tudjanak táplálkozni, tudjanak feltöltődni, tudjanak találkozni, és olyan kérdéseket tudjanak akár föltenni, amit az odaérkezés előtt nem tettek volna föl.
Ebben a munkában már, mint a vendégek fogadásában, akár zarándok, akár turisták részt vesznek, maguk a bencés atyák is?
Természetesen egy kis közösség vagyunk, ha megint ezt a csúnya szót használhatom, hogy intézmény, egy nagyon kis intézmény vagyunk, de a hitelessége mindig egy apátságnak, akár egy bencés iskolának az azt mutatja, hogy vagy azt követeli meg, hogy a szerzetesek is valamilyen formában odaálljanak az ügy mögé, odaálljanak a szolgálat mögé, a küldetés mögé. Nem mindig mindenkivel tudunk találkozni. Minden évben nem tudunk abból a 120 ezer hozzánk érkezőből mindenkivel találkozni, bármennyire is szeretnénk, de ez fizikailag elképzelhetetlen. Mégis úgy alakítjuk, mégis úgy osztjuk meg az életünket, úgy próbáljuk szervezni a napjainkat, hogy a lehető leghatékonyabb módon magát, a szellemiséget, a spiritualitást, a találkozást valamilyen formában meg tudjuk valósítani.
Nyáron édesanyámmal jártam Tihanyban, nem is egy alkalommal, és örömmel láttam, mivel korábban érkeztünk, hogy egyik bencés atya kísérte egy csoportot, egyáltalán nem idegen vezetőként. Olyan jó volt látni, hogy egy élő bencés közösség egy látogató csoportot belülről enged láttatni, hogy milyen a ház belülről, milyen a monostor belül, és milyen a templom, mik az értékei.
Igen, hát ezt mindig jó megtapasztalni, amikor valaki nem munkaként tekint az emberekkel való találkozás, és ez egy nagyon fontos dolog, hanem azt szeretném megosztani velük, ami a miénk, amit mi szeretünk. Amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy milyen hosszú lesz az én úgynevezett idegen vezetésem, vagy körbevezetésem, akkor szoktam mondani, hogy fél órától kezdve 4,5 óráig bármennyit tudok beszélni, mert amit az ember szeret, ahol jól érzi magát, ahol boldog, ami az övé, az szívesen osztja meg a másik emberrel, és nagyon lelkesen tudja továbbadni. Hála Isten, hogy vannak szerzetesek, akik szívből szeretnék ezt megosztani, amik valóban az övüké, és amit magukénak tekintenek, és amiből szívesen adnak másoknak.
A tihanyi újrainduló bencés perjelség magára vette egy nagyon szép kulturális missziót. Hogyan tudott ezt az örökséget továbbvinni?
Természetesen ez nem úgy működik, hogy egy valaki viszi egy monostor küldetését, éppen ahogy mivel szerzetesek vagyunk, ezért ugye hát mindenki jó valamire, nem mindenki jó mindenre, ahogy szokta maga Rihárd atya is mindig mondani, mindenkinek megvan a saját maga karizmája, a saját maga küldetése, lehetőségei, az Úristentől kapott ajándékai, de ez soha nem befolyásolja a közösségi prioritásokat. A közösségi prioritások küldetése azért fontos, mert mindenki képes mögé beállni. Egy előjárónak az a feladata, az embereket e felé a prioritás fele, a közösen eldöntött küldetés, szolgálat, feladatok felé irányítsa, és abban adjon iránymutatást, és ezt tegye úgy, hogy kihasználja és figyelembe veszi az egyes tagoknak a karizmáit, lehetőségeit, akár határait, és ezeket összeforrasztva mutat egy irányt, igyekszik egy irányt mutatni a közösségnek. Én azt gondolom, hogy ez az előjárónak a feladata, és mindezt úgy, hogy ezt szolgálatnak tekinti, a másik embert figyelve valahogy közösséget alkotni, és ennek a közösségnek szerényen, szelíden irányt mutatni, talán egy picit elől menni.
Az utóbbi években a templom is, meg a rendház is szépen megújulhatott. Ez sok lehetőséget kínál. Tudnál említeni pár olyan programot, akár a lelkiség területén, akár a kultúra területén, amellyel Tihany, a Veszprémi érsekségen belül, meg ott a Balatonparton, mint azért egy főhadiszállás, várja az érdeklődőket.
Igen, hála Istennek, hogy a monostorunk kívülről és belülről is megújulhatott, ez nagy lehetőség számunkra, hiszen azért Magyarország egyik kiemelkedő műemléki épületéről van szó, aminek viszont nem elég szépnek lenni, hanem ennek az épületnek élettel kell megtelnie. Egyrésztről a szerzetesek imádságos életével és a munkában elvégzett szolgálatukban, és mellette Isten népének javára is kell, hogy szolgáljon. Az a jelenlét, ahogy mi ott élünk ezekben a megújult falakban. Tihanyban összekapcsolódik a lelki élet, összekapcsolódik a kulturális élet. Ha konkrét programokat szeretnék megnevezni, akkor mindenképpen fontos spirituálisan az ünnepeink, boldog a nép, amely ismeri az ünnep örömét, ugye Szent Benedek ünnepeink, vagy az adventi és nagybőti lelki napjaink, amire hívjuk szeretettel a környékben élőket, akik velünk vannak, vannak ökumenikus alkalmaink januárban, vagy éppen szeptemberben, és ezekhez a lelki programokhoz kapcsolódnak a kulturális programjaink, ugye ezek különösen is fókuszál a nyára, amikor koncertsorozataink vannak, előadás sorozataink vannak ősszel és tavasszal, az úgynevezett tetőtéri esték, amely Rihárd atyának egyik szívügye, hogy mindig meghív olyan közéleti, vagy éppen tudományos életben fontos személyeket, akik keresztény, vagy a mai aktuális témában tartanak előadást a hozzánk érkezőknek.
Kedves Jeremos atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, kívánom neked, a monostor összes tagjának, és a veletek együtt élőknek Isten áldását is. Örömöt.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kíván.
Mihály Jeromos tihanyi perjalatjával Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát, csodálatos Isten. Dicsőséges bárány, fogadd el szíven imádottát. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Megmenekülsz.
nevét, és megmenekül. Dicsőséges párány, fogadd el szívem, imádatát.
A nap verse.
Olasz festő. Egy kövön ül. Merész fenekét hálóval fonja a kőhöz a pók, és fest. Nagyokat dudolva a vászna elé. A rosszak kerékbe törettek a parton, s a jókat elmosta dagálykor az ár. Süketek lábukat dugták az égre, a vakok is elmentek már a föld alá, csak a fehér némák ugatnak néha még. Tegnap Máriát festett, szép szemű lányt és énekelt. Most Krisztust vázolja Júdás csókja alatt, és elkezdi újra előről. A rosszak kerékbe törettek a parton, s a jókat elmosta dagálykor az ár. Színekkel játszik, és fekete haja lassan megőszül a naptól. Dudol, és istentelenül egyedül van a vászna előtt.
Radnóti Miklós Olasz költő című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-től 30-ig részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg az első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sik Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
nap imája.
Uram, vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse el a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke. Ámen.